Jakab levele első és második fejezet. Jakab úgy mutatja be magát, mint Isten és Jézus Krisztus szolgáját. Ezt a titulust az apostolok többsége előszeretettel viselte, mivel teljes mértékben lemondtak saját jogaikról, és az életüket Istennek és Jézus Krisztus uralmának adták úgy, hogy kizárólagosan az Úr szolgálatának éltek. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak rabszolgája. A rabszolgának nem volt tulajdonjoga, mindene az ura tulajdonában volt. Egyetlen ok miatt élt, hogy szolgálja az urát. Jakab üdvözletét küldi a szorványban élő 12 törzsnek. Jakab levele valószínűleg az egyik legkorábban íródott levél, amely még azelőtt íródott, mielőtt Titus lerombolta volna Jeruzsálemet, és ez megelőzi Pál apostol leveleit is. Egyesek azt állítják, hogy Jakab azért írta ezt a levelet, hogy ellensúlyozza Pál kegyelemből történő megváltással kapcsolatos tanításait, de ez nem így van, mert ez egy korábbi levél. Teljes örömnek tartjátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Állandóan kísértésekkel kell szembenézzünk, hiszen ezek életünk részét képezik. Minden kísértés esetén döntést kell hozzunk azzal kapcsolatban, hogy testben vagy lélekben akarunk-e járni. Kísértésnek nevezhetünk minden olyan helyzetet, amely testi reakciót válthat ki belőlünk. Különböző kísértések vannak, amelyek minden irányból támadhatnak. A mai világban például autóvezetés közben is nagyon nagy a kísértés arra, hogy a testünk szerint reagáljunk. Nemrég voltunk Koreában, és megfigyelhettük, hogy az ottani emberek mennyire előzékenyek és mennyire kedvesek. Nagy szeretettel kezeltek minket, de amikor autóba ülnek, teljesen megváltoznak. Lelki fejlődésem tetemes része a szöuli utcákon való autózás alatt ment végbe, mert megtanultam igazán imádkozni. Aztán ott van a vagyonunk miatti kísértés, mivel valamit mindig birtokolni akarunk, és sokszor negatív testi kísértésbe esünk, mert nem kíván dolgok történhetnek kedvenc vagyontárgyainkkal. A másokkal való kapcsolatomból fakadó kísértések szintén nagy lehetőséget adnak arra, hogy testből reagáljak ahelyett, hogy lelki reakcióm lenne. Jakab azt mondja, hogy teljes örömnek tartjuk, ha kísértésbe esünk. Nagyon furcsán hangzik ez, mert nem nagyon szeretjük, hogyha próbára tesznek minket. Inkább azt szeretjük, hogy minden simán menjen, senki ne keresztezze az utunkat, de az élet nem ilyen. Az élet tele van csalódásokkal, mert mindig lesznek olyanok, akik szembeúsznak veled, mindig lesznek olyanok, akik idegesítenek téged, és lesznek kényelmetlen szituációk is. Nem irányíthatom úgy az életemet, ahogyan akarom. Ha mégis ezt tenném, akkor elkényeztetetté és romlottá válnék, mert azt követelném, hogy mindenki nekem engedelmeskedjen, és az én kényemnek, kedvemnek feleljen meg, és rendelje alá nekem magát. De az életben ez nem így történik. Növekedésem és fejlődésem érdekében a kísértés egy szükséges része az életemnek, mert ez megpróbálja és bizonyítja a hitünket. Azt mondod, hogy hiszel Istenben. Nem nagy dolog, mert az ördög is hiszi, hogy van Isten. Bizonyíts be a hitedet. A hit bizonyítása sohasem Isten javára szolgál. Isten mindig tudja rólad az igazat. A minap valaki azt mondta nekem, hogy attól félek, hogy Isten csalódott bennem. De Isten sohasem csalódik, mert ő mindig mindent tud. Csak te lettél csalódott saját magad miatt, mert nem tudtad, hogy így fogsz reagálni. Azért csalódunk önmagunkban, mert azt hisszük, hogy a valóságosnál előbbre járunk a fejlődésbe. Hát azt hittem, hogy már ezen túl vagyok. Azt hittem, hogy legyőztem ezt a területet. De aztán jön egy szituáció, amikor megpróbáltatással nézek szembe, és nem felelek meg saját elvárásaimnak. Ó, miért is tettem ezt, miért mondtam azt? Nem kell ítélet alatt érezzem magam, hogy Istennek csalódást okoztam, mert ő mindvégig tudta az egészet. Nekem viszont szükségem volt arra, hogy megtudjam mindezt, és Isten azért engedte, hogy mindez megtörténjen, hogy én is rájöhessek erre. Tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Ó, mennyire szükséges is ez a tulajdonság, a türelem. Olyan gyakran bukunk el itt, és gyakran a bibliai személyiségek is ebbe a hibába estek, hogy nem várták meg Istent. Elbuktak a hitük próbára tételén. Annak ellenére, hogy Izsák esetében Ábrahám tesztje szenzációsan sikerült, mégis elbukott Izsák születésénél. Amikor Isten megígérte, hogy fiat ad neki, akkor nem volt elég türelmes. Sára azt mondta, hogy ugyan Ábrahám, ez nem fog menni, menj be a szolgáló lányomhoz, és legyen tőle gyermeked. Aztán, ha a gyermek megszületik, akkor magamhoz veszem, és olyan lesz, mintha az enyém lenne. És elbuktak, mert nem várták meg Isten munkáját. Ha nem várjuk ki Isten lépését, akkor mi is, akárcsak Ábrahám, összekuszáljuk a dolgokat, és saját magunknak fogunk problémákat okozni. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ez Isten munkájának lényege, hogy ne úgy reagáljunk az élet csalódásaira, mint egy kisgyermek. Hogy hagyjuk már abba a hisztit Isten előtt, anélkül, hogy toppantanánk a lábunkkal, és elmenekülnénk, közben pedig azt mondjuk, hogy többé nem is akarok veled beszélni. Felnőttekké kell váljunk, tökéletesekké, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Milyen nagyszerű ígéret ez! Hányszor és hányszor mentem már így Istenhez, hogy nem tudom, hogy mit tegyek. Oly sok dolog van az életemben, amelyek esetében fogalmam sincs, hogy mi lenne a jó választás. Hiányzik a bölcsességem ezekhez a dolgokhoz, és olyan jó, hogy Istentől kérhetek bölcsességet, és ő készségesen is ingyen megadja azt, anélkül, hogy szemrehányást tenne azért, mert nem tudom ezeket a dolgokat. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. A háborgó tengeren a hullámokat a szél ide-oda csapkodja, és ilyen a kételyektől terhes ember is, stabilitás nélküli. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. Az Isten iránti elkötelezettségem teljes kell legyen. Az Istennek felajánlott életemet nem vehetem vissza. Miután Istentől bölcsességet kértem, nem mehetek többé a saját fejem után. Nem lehet először bölcsességet kérni, és utána pedig eldönteni, hogy követem-e az ő utasításait. Nem kérhetem, hogy Isten felfedje előttem az ő akaratát, hogy ennek fényében aztán eldöntsem, hogy alárendelem-e neki magamat, vagy sem. Végső döntést kell hozzak azzal kapcsolatban, hogy az életemet az Úrnak adom, és hiszek abban, hogy ő megtartja azt. Amikor a dolgok nem mennek jól, vagy nem egészen értem, hogy mi történik, akkor nem vehetem vissza az irányítást azért, mert nem értem, hogy Isten mit csinál az életemben. De sajnos ez a hozzáállás közöttünk nagyon gyakori. Hullámzunk, és nem vagyunk semmiben biztosak, ezért előbb felajánljuk, majd visszavesszük az életünket. A szegény sorsú testvér dicsekedjék a méltóságával, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága. Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet. A virága lehullik, és szépsége elvész. Így sorvad el a vállalkozásaiban a gazdag is. Jakabnak igen sok mondani valója van azon gazdag emberek számára, akiket a vagyonuk ural. A második fejezetben megfeddi azokat az egyházi embereket, akik megkülönböztetett tisztelettel kezelik a gazdagokat. Itt az első fejezetben olyan gazdagok ellen szól, akik arra használják vagyonukat, hogy elnyomjanak másokat. Levelének utolsó fejezetében ezt mondja. Ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt, gazdagságotok megrohadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyatok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Az első fejezetet így folytatja. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, És milyen nagy dicsőség, amikor kiálljuk a kísértés próbáját. Milyen jó látni, hogy nem testi reakcióm volt, nem mérgelődtem fel, nem mondtam olyan csúnyákat, amit már most megbánhatnék. Észrevettétek, hogy milyen rosszul érzitek magatokat, miután elbuktok, és átadjátok magatokat a csúnya beszédnek? Vagy amikor kiabáltok valakivel? Mennyire utáljátok magatokat, mennyire kényelmetlenül érzitek magatokat az emberek között, mert tudjátok, hogy elnézést kell kérjetek a történtekért. De milyen jó, amikor lélek szerint reagálunk a nehézségekre. Amikor megfelelő dolgokat teszünk, akkor olyan jól érezzük magunkat, mert tudjuk, hogy az Úr adta az erőt mindehhez. A próbatétel fontos dolog, mert nagyon be tudjuk csapni magunkat. Ebben a fejezetben kétszer is szó lesz az önállításról, ha az igének csak hallgatói vagytok, nem pedig cselekvői, akkor becsapjátok magatokat. Ha azt hiszitek, hogy vallásosak vagytok, de nem tudjátok megfékezni a nyelveteket, akkor csak ámítjátok magatokat, és a vallásotok értelmetlen. Azért is fontos a próbatétel, hogy tudjuk, hogy hol állunk, és hogy mi is tudjuk azt, amit Isten tud rólunk, és ne gondoljunk többet magunkról, mint amennyi a valóság. Ellenkező esetben becsapjuk magunkat, és álbiztonságban élünk. Isten azt mondta Izrael gyermekeinek, hogy 40 évig nyomorgattalak és kísértettelek benneteket a pusztában, hogy megpróbáljalak azért, hogy tudjátok, hogy mi van a szívetekben. Nem azért, hogy Isten tudja meg, hogy mi van a szívükben, hanem hogy ők maguk, akik nem tudták azt, megláthassák a szívük mélyén levő dolgokat. Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Gyakran önmagunkat csapjuk be. Pál azt mondja, hogy ne csapjátok be magatokat. A próbatételek a legjobb tanítómesterek önmagunk megismerésére. Miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. A Jelenések könyve 2. fejezetében Jézus a szmírnai gyülekezetnek beszél azokról a próbatételekről, amelyekben részük lesz, és ezt mondja nekik. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Az örök élet dicsőséges koronája lehet a miénk, amelyet Jézus Krisztusban ígért nekünk az Úr. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem. Mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Itt Jakab a kísértést a szónak a valóságos értelmében használja, a kísértés a rosszra való késztetést jelenti. Ez nem egy próbatétel arra, hogy megtudd a valóságot önmagaddal kapcsolatban. Isten senkit sem bíztat rossz dolgok cselekvésére, ezt a sátán szokta megtenni. A sátán csábította Évát is a rosszra. Amikor 5000 ember követte Jézust egy pusztába, már este volt, és Jézus azt mondta Fülöpnek, hogy menjen be a városba, és vegyen kenyeret a sokaságnak. János azt írja erről, hogy Jézus azért mondta ezt neki, hogy próbára tegye, mert tudta, hogy mit fog cselekedni. De ez nem a rosszra való csábítás volt, hanem egy próbatétel, hogy testben vagy lélekben fog-e ő erre válaszolni. Amikor kísértésbe esünk, akkor tehát nem mondhatjuk azt, hogy Isten kísért minket. Hú, láttam, egy ember elejtette a pénztárcáját, és egy csomó pénz volt benne. Isten tényleg megkísértett engem. De ez nem kísértés, hanem próbatétel. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Minden emberben legbelül ott van a beteljesülés vágya. Egy szomjúság, amely csalódást okoz az életében, egy olyan gondolat, hogy az élet több kell legyen ennél. Jézus erre utalt János evangéliumának 7. fejezetében a nagy ünnepnapon. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! Lelki és nem a fizikai szomjúságról beszélt itt Jézus, mert egy hatalmas vágy van bennünk az értelmes és beteljesült életre. Viszont a sátán is tudja ezt, és ő azt javasolja, hogy ahhoz, hogy elérjem a beteljesülést, nem kell türelemmel kivárjam azt az utat, amit Isten kitűzött elém. A kísértés mindig magában foglalja azt a gondolatot, hogy azonnali beteljesülésem lehet, ha elfordulok Isten útjáról. A sátán pontosan ezzel kísértette Jézust. Azért jöttél, hogy megvásd a világot, hogy visszajuttasd az Isten királyságába. Isten azért küldötte, hogy keresztre feszítsenek, hogy ezáltal megvásd a világot, de én azt mondom neked, hogy megszabadulhatsz a kereszttől. Nem kell Isten útját kövesd, nem kell fájdalmakat kiálljál, mert azonnal is a tiéd lehet minden. Csak borulj le és imádj engem, én pedig a világ összes királyságát neked adom. A lényeg az volt, hogy forduljon el Isten útjától, és azonnali beteljesülésben lesz része. Ez az, amit a sátán mindig használ. Az azonnali beteljesülés koncepcióját. Különböző emberek számára különböző csábításokat mutogat, de az a lényeg, hogy hagyják el az Isten útját. Évának is azt mondta, hogy az Isten meg akarja tartani magának a jót, de ő azonnali beteljesülést nyerhet, ha eszik ebből a gyümölcsből. Isten attól tart, hogy ti olyan okosak lesztek, mint ő. Egyél belőle, mert ez a gyümölcs a jó és a rossz tudásának gyümölcse. Nekünk is hasonló csábításokat mutogat, és azt állítja, hogy nem kell Isten útját kövessük, mert azonnal is megkaphatjuk, amire szükségünk van. Mindig tiltott gyümölcsöket mutogat. Házasságtöréssel járó kapcsolatokat, azonnali testi kielégülést. Pál az efezusi levélben egy igen érdekes dolgot mondott. Ne részegeskedjetek, mert a bor léhasággal jár együtt, hanem tejetek meg lélekkel. Ez első látásra két teljesen ellentétes dolognak tűnik. Az alkoholista és a lélekkel teli ember viszont igencsak hasonlít egymásra. Az az ember, aki az alkoholhoz fordul, az azonnali beteljesülést keresi. A sátán azt mondja neki, hogy ezáltal elfelejtheti a problémáit, boldog lehet és jobban élvezheti az életet, az esze kikapcsol, és nem kell többé ezeken a dolgokon gondolkozzon. A lélekkel teli embernek viszont megvan a beteljesülés érzése. Jól érzi magát, nyugodt és békességben élő. Tehát az egyik az alkoholban keresi, a másik pedig a lélek teljességében meg is találta mindazt, amit keresett. Azután a kívánság megfogalmazva bűnt szül. A bűn nem egyenlő a kívánsággal, mert mindnyájan megtapasztaljuk a kísértéseket, még Jézust is megkísértette az ördög. A bűn akkor jelentkezik, amikor engedünk a testi kísértésnek, és letérünk Isten útjáról a sátán útjára. A bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Lelki halálról van itt szó, amely végül testi halált is fog jelenteni. Ne tévejegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Én vagyok az Isten, aki nem változik. De mit jelent ez? Azt, hogy miattad nem fogja megváltoztatni a törvényeket, nem tesz különleges kivételt veled. A sátán nagyon gyakran hazudja azt az embereknek, hogy ez és ez rád nem vonatkozik, te különleges vagy, ez pedig egy kivételes dolog, és élvezheted a helyzetet. De ez nem így van. Az Isten nem fogja megváltoztatni a szabályokat senki kedvéért. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által. János evangéliumának első fejezetében azt írja, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Újjászülettetek már? És hogyan? Azért, mert ti úgy döntöttetek, hogy újjászülettek? Nem igazán, mert Isten választott ki erre titeket. Jézus azt mondta, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. A dicsőséges igazság az, hogy Isten választott ki engem. És ez lenyűgöző számomra, mert Isten az ő előrelátása alapján választott ki engem, és ezáltal újjászülettem az ő akaratából. Azért is különleges ez számomra, mert ő már az elejétől fogva ismerte a történet végét, és ennek alapján választott ki engem. Az Isten nem lehet olyan buta, hogy veszteseket válasszon, mert ha nektek megadatna a jövőbelátás képessége, ti sem választanátok veszteseket. Gondoljatok bele, hogy mit tudnátok elérni, ha mindent előre tudnátok látni. Például előre tudnátok egy lóversenyfutam eredményét. Ha elmennétek a lóversenyre, akkor a vesztes lovakra fogadnátok? elég ostobaság lenne, nem igaz? Isten mindent előrelátott, és ennek ismeretében engem választott. És hogy mit jelent ez számomra? Azt, hogy győztes vagyok. Nem veszíthetek, mert újjászülettem Isten által. Péter az első levelében ezt írja. Hála Istennek, aki újjászült minket. Az újjászületésem pedig azt jelenti, hogy Isten lelkének munkája által ismét megszülettem lélekben, még nem is a saját akaratomból. Hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Amikor valaki tanácsot kér az egyik lelkipásztorunktól, akkor ő azzal kezdi, hogy felvilágosítást nyújt arról, hogy az Isten két fület és csak egy száját adott az embernek. Gondolkozz el ezen, mondja ő. Ez azt jelenti, hogy ő azt akarja, hogy kétszer annyit hallgass, mint amennyit beszélsz. Hányszor gondoljuk utólag, hogy bárcsak később szólaltam volna meg, bárcsak csukva tartottam volna a számat. Mennyivel könnyebb lenne az életem? De amikor azonnal beszélni kezdünk, akkor igen gyakran hibázunk, és később vissza kell szívjuk szavainkat. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Tegyük félre a büszkeségünket, a romlott dolgainkat, és hallgassuk Isten igéjét, mert ezáltal születtünk újjá. Az ige az a mag, amely elültetve új életet eredményez. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Olyan könnyen tudjuk túlértékelni saját magunkat. A kisunokáink viszont őszinteségben verhetetlenek. Belenézek én a tükörbe, észreveszem a tökéletlenségeimet, de aztán elmegyek a tükör elől, és elfelejtem, amit láttam. Aztán jön a kisunokám, és azt mondja. Nagyapa, sárgák a fogaid! Pedig már majdnem elfelejtettem. Nagyapa, tele van az arcod ráncokkal! Az az ember, aki csak hallgatja az igét, félreismeri önmagát. Minden héten bibliaórára megyek, az Isten igéjét hallgatom. Ismerem az igét, sok verset tudok kívülről. Na igen, igen, de cselekszed azt az igét? Mert ha csak hallgatója vagy, és nem cselekvője, akkor becsapod magadat, mert azt hiszed, hogy jobb vagy annál, mint amilyen valójában vagy. Nem ismered be az igazat saját magaddal kapcsolatban. Pál azt mondja, hogy nem azok az igazak, akiknél a törvény van, hanem azok, akik a törvényt cselekszik. A zsidók azt a hibát követték el, és azzal büszkélkedtek, hogy az ő birtokukban van Mózes törvénye. Pál rámutatott arra, hogy ez nem elég, meg is kell tartani Mózes törvényét. Jakab pedig itt azt állítja, hogy hiába mondjátok, hogy Isten igéje nálunk van, az nem elég, az igét cselekedni kell. Gyakorlatban kell ezt alkalmazni, engedelmeskedni kell a parancsolatoknak. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi a cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Erről szól az élet. Jót tenni azokkal, akik szükséget szenvednek, kinyújtani feléjük a kezünket, ezt jelenti az ige cselekvése. Az igét pozitív tettekké kell alakítani. Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Ez nagyon nehéz, mert igen könnyen eshetünk a személyválogatás csapdájába. Úgy gondolom, hogy a társadalmi berendezkedésünk következménye, hogy egyes embereket jobban tisztelünk, mint másokat. Legyünk óvatosak, hogy ne essünk ebbe a hibába. Nem kell személyválogatók legyünk, mert Isten sem az. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki. Te ülj ide kényelmesen. A szegényhez pedig így szóltok. Te állj oda! Vagy ülj le ide a zsámolyomhoz! Nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim! Vajon nem Isten választotta ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért? De ti megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Ne tegyetek tehát különbséget a gazdag és a szegény között. De legyünk őszinték, sokkal szívesebben állunk meg az út szélén, hogy egy olyan embernek segítsünk kereket cserélni, aki Mercedest vezet, mint egy olyannak, akinek egy Volkswagen bogara van. Amikor a Mercist meglátjuk, akkor azt gondoljuk, hogy hamar megállok segíteni, mert hát ha a végén majd meg fog ajándékozni valamivel. Isten a szegényeket választotta ki arra, hogy hitben gazdagok legyenek, mert ők teljesen más mértékkel mérik a gazdagságot, mint mi. Mi aranyban mérünk, de az arany nem a mennyország mértékegysége. Ott fenn annyit ér, mint az aszfalt, mert az utak is aranyból lesznek. Isten belenéz az ember szívébe, és látja hitének mélységét, és azt mondja. Ez egy gazdag ember. Szeret engem, és bízik bennem. Aztán megnézi a nagynevű emberek szívét, akik a világ tetején élnek, és azt mondja. Ó, milyen szegénység! Semmiük sincs! Mi magunk is úgy kell néznünk az emberekre, mint Isten. Nem kellene valakit a gazdagság miatt tiszteljünk, hanem sokkal inkább azzal kellene foglalkozzunk, hogy a szegényeket segítsük. Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekeztek. Itt bukott el a gazdag ifjú is, aki Jézustól megkérdezte, hogy jó mester, mit kell tegyek, hogy örök életem legyen? Tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt. Ezeket, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta. Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt. Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Nehéz megtartani a királyi törvényt, ugye? Úgy szeretni a fele barátomat, mint önmagamat, nagyon nehéz, de ez a helyes út. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket maraszt el titeket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Mert aki ezt mondja, ne paráználkodj, ezt is mondja, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Ez az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Gondolkozzatok csak el ezen egy pillanatig. Jézus mondta, hogy boldogok az irgalmasok, mert irgalmat nyernek. Azt is olvashatjuk, hogy amilyen mércével mérünk mi, olyan mércével mérnek majd nekünk is az ítéletkor. Ne ítélj, hogy ne ítéltess! Nekem nem tetszik ez a dolog. Szeretném, hogyha nekem egyfajta mértékkel mérnének, és neked pedig egy másikkal. De ha ítélkezni kezdek feletted, akkor az általam használt mérce lesz a saját megítélésem alapja is. Nagyon érdekes, hogy mennyire ki vagyunk akadva, amikor egyes általunk nem szeretett emberek valami rosszat tesznek, de álljunk csak meg. Mi van akkor, hogyha én cselekszem ugyanazt? Dávidnak sok gyönyörű felesége volt, és egy napon a palota tetején sétálva meglátott egy fürdőző lányt. Elküldte a szolgáit érte, házasságtörést követett el, majd néhány hét múlva érkezett az üzenet. Kedves Dávid, terhes lettem. Becsabé. Dávid üzenetet küldött a hadsereg parancsnoknak, hogy küldje haza a férjét. Uriás hazajön, jelentkezik Dávidnál, és ő hazaküldi őt a feleségéhez, hogy töltse vele az éjszakát, de ő nem megy haza, hanem a palota küszöbén alszik. Reggel Dávid magához hívatta, de ő azt mondta, hogy azért nem megy haza a feleségéhez, mert a bajtársai mind harcolnak, és nem lenne tisztességes, hogy ez alatt ő a felesége társaságát élvezze. Dávid leitatta, mert azt hitte, hogy majd hazatántorog a feleségéhez, de ismét a palota udvarában aludt. A Biblia azt mondja, hogy aki megpróbálja elfedni bűnét, az nem jár sikerrel. Dávid is ezt próbálta tenni, és titkos üzenetet küldött Joábhoz, a hadsereg parancsnokához, hogy Uriást helyezze a harc első sorába, majd amikor nehéz harcok következnek, akkor vonja vissza a sereg többi részét. Joáb ezt meg is tette, és Uriás meghalt a csatában. Dávid feleségül vette Becsabét, és azt gondolta, hogy ezáltal elfedte bűnét. Közben még jótékonynak is tűnt, mert egy özvegyet magához vett, ami kívülről igen tiszteletreméltó tettnek látszott. A gyermek megszületett, és Dávid azt hitte, hogy senki sem tudta meg az esetet. Nátán a proféta egy történetet mesélt el Dávidnak. Van a királyságodban egy igen gazdag ember, akinek annyi vagyona van, hogy nem tudja elkölteni azt egész életében. Sok juha és sok jószága van. Ő egy nagyon szegény ember mellett lakott, akinek egyetlen kis báránykája volt, akit annyira szeretett, hogy bent tartotta a házában. Egyszer a gazdag embernek vendégei érkeztek, és megparancsolta a szolgáinak, hogy erővel vegyék el a szegénytől a bárányt, öljék meg, hogy a vendégeinek adhassa azt ebédre. Erre Dávid eszeveszetten feldühödött, és azt mondta Nátánnak. Annak az embernek meg kell halnia. Nátán így válaszolt. Dávid, te vagy az az ember. Sok feleséged volt, és mégis elvetted a szomszédod feleségét. Láthatjátok, hogy ha mi nem mutatunk irgalmat, akkor irántunk sem lesz irgalom. Ezért nagyon veszélyes az ítélőbíró szerepében lenni, és másokat megítélgetni. Legyetek óvatosak, mert azt a mércét fogjátok felállítani, ami alapján majd titeket is el fognak ítélni. Az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Sokan egymással ellentétbe állítják Jakab és Pál tanításait, de én nem így gondolom. Pál azt tanítja, hogy az üdvösség egyedül a hitből van. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Jakab viszont azt kérdezi, hogy üdvözítheti-e az embert egyedül a hit? A válasz az, hogy igen, az igaz hit üdvözíthet. De bizonyosodj meg arról, hogy igaz hited van, mert az igaz hit cselekedetekben nyilvánul meg. Más szóval, ha csak azt állítod, hogy hited van, az még semmire sem elég. Ha hiszel valamiben, akkor az életedet is annak megfelelően kell éljed. Az életed az, ami a hitedről tesz tanúbizonyságot. Ha azt állítod, hogy hiszel Istenben, és ő van az életedben mindenek felett, akkor ebből az is következik, hogy a tetteidben megnyilvánuló dolgok mindezt bizonyítani is tudják. Ha azt állítod, hogy van hited, de nem látható az egyetlen cselekedetedből sem, akkor csak önmagadat csapod be. Ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincsen ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig közületek mondja neki, menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól. De nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is. Ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont mondhatja valaki azt is. Neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom mutatni neked cselekedeteim alapján a hitemet. A hittel kapcsolatos kijelentésem kevés. A szavakat tetteknek kell követni. Az igaz, hogy a cselekedetek önmagukban nem üdvözíthetnek, viszont bizonyíthatják, hogy valóban hiszek. Ha a kijelentéseimet a tettek nem támasszák alá, akkor a hitem nem megváltó hit. Csak a szó nem elég. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy miután elmondják a bűnösök imáját, hazamennek, és ugyanúgy élnek, mint azelőtt. Elmondtam a bűnösök imáját, most már meg vagyok váltva. Nem, nem, az az ima nem fog megváltani téged. A Jézus Krisztusban való élő hitünk gyakorlati változásokat kell hozzon az életünkben. Ennek bizonyítékai pedig cselekedeteinkben nyilvánulnak meg, amelyek összhangban kell legyenek azzal, amit kijelentünk a hitünkkel kapcsolatban. Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Hiszed, hogy Isten létezik? Nem nagy ügy. Ki nem hiszi ezt néhány ostobát kivéve? Az a tény, hogy hiszel Isten létezésében, még csak egy dolgot bizonyít, hogy nem vagy ostoba. De az ördögök is hisznek ebben, ez tehát önmagában nem üdvözíthet. A farizeusok is azt mondták Jézusnak, hogy tudjuk, hogy ki vagy te. Te vagy Isten szentje. Ha tehát te azt mondod, hogy Jézus Isten szentje, az még nem nagy dolog. Alárendelted-e neki az életedet? Az ő akaratát cselekszed-e? Az ő törvényeit tartod-e meg? Azok, akik mindig az Úrról beszélnek, attól még nem fognak a mennyországba kerülni. Az Úr, mondják, de a beszéd nem jó semmire. Jézus azt mondta, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És Jakab is ugyanezt mondja. Ha én azt állítom, hogy egy bombát rejtettek el ebben a teremben, és 2 perc múlva robbanni fog, de közben nyugodtan így beszélek, ó, egy hatalmas bomba 2 perc múlva robbanni fog, és az egész épületet darabokra fogja szaggatni. Szörnyű, hogy az emberek ilyen dolgokat meg tudnak tenni. Miért akarnak minket megölni? Közben pedig egyre telik az idő. Nem fogjátok elhinni, amit mondok, mert azt látjátok, hogy a cselekedeteim nem támasztják alá azt, amit mondok. Ha viszont elkiáltom magam, hogy meneküljünk mindnyájan, mert a bomba 2 perc múlva felrobban, és közben rohanok kifelé, sokkal inkább készek vagytok elhinni, hogy én hiszek abban, amit mondok nektek, mert tetteim összhangban vannak a szavaimmal. Ugyanez igaz arra is, ha azt mondod, hogy hiszel Istenben és Jézus Krisztusban. A tetteid is alátámasztják ezt? A cselekedeteid is azt árulják el, hogy Jézus Krisztus ura az életednek? Ne csak mondd, ne hagyatkozz csupán a gyönyörű szavakra. Hadd lássuk a tetteidet is. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron. Ábrahám tette, alátámasztotta a hitét. Hitt Istenben, és hitt abban, hogy Izsákon keresztül Isten egy népet fog támasztani, mert Isten megígérte neki azt. Azáltal, hogy Izsákot felajánlotta áldozatként, azt bizonyította, hogy erősen hisz Isten szavában. Azt is elhitte, hogy ha kell, Isten még a halálból is fel fogja támasztani Izsákot azért, hogy megtartsa az ígéretét. Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja. Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hit által. És ugyanígy a parázna Ráháb is. Nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket. Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanígy a hit is halott cselekedetek nélkül. A halott hit senkit sem menthet meg, csak az élő hit az élő Úrban az, amely megtarthat. És ez az élő hit az életemben, cselekedeteimben nyilvánul meg, amelyek a kijelentéseimben harmóniában kell legyenek. Ahhoz, hogy a hit élő legyen, ennek megfelelő tettek szükségesek. Vizsgáljuk hát meg magunkat, hogy megtudjuk, valóban igaz hitünk van-e. Atyám, segíts, hogy az igének ne csak a hallgatói, hanem a cselekvői is legyünk, és hitünk az életünk hozzáállásában és annak tetteiben is megnyilvánuljon. Uram, segíts, hogy ne csapjuk be önmagunkat.